Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Újabb kínai automárkák jelentek meg a magyarországi piacon, ezúttal is Közép-Európa legnagyobb márka kínálatával rendelkező Dunaautó cégcsoportnak köszönhetően. A működésének idén 35. évfordulóját ünneplő vállalatbirodalom legutóbb a BRIC-be került, de ma már kínai tulajdonban lévő MG autógyár termékének magyarországi bevezetésével és teljes országos kereskedői hálózatának kiépítésével adott óriási lökést a kínai automárkák ismertségének. Mostantól két másik, a kínai piacon évek óta meghatározó szereplő, a Seres és a DFSK automárkák rendkívül széles kínálatának értékesítését kezdik meg hivatalos márka képviselőként. A személyautók mellett megjelennek a magyar piacon a kínai kishaszonjárművek dobozos és platós kivitelei is. A legváltozatosabb hajtásláncokkal a megfizethető kategóriától a high-tech és nagy teljesítményű modellekig. A tisztán elektromos hajtású és hatótáv növelt modellpalettával érkező Seres 4 modelljével lép a magyar piacra, míg a DFSK 3 személyautót és 4 kis haszonjárművet tartalmazó bemutatkozó kínálatában az elektromos meghajtású és a hagyományos hajtásláncok a jellemzőek. Markó Zoltánnak, a Dunaautó cégcsoport üzletfejlesztési igazgatójának hatalmas tapasztalata van a kínai automárkák bevezetése terén, így őt kérjük meg, hogy avasson be a két új kínai márka termékpalettájának részleteibe. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, Rici, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát először is kezdjük ott, hogy nem lehet egyszerű a kínaiakkal tárgyalni. Sokat olvastam róla, egészen más világ. Márpedig te az MG-nek nagyon szépen megágyoztál itt Magyarországon. Abban az időben még össze is futottunk itt Budapest különböző területén, hogy egy népes kínai delegáció koszorújában jártad az utcákat, és kalauzoltad őket, mentetek üzleti tárgyalásra. Szóval mi ebben a tárgyalásban az a pont, ahol eldőlhet egy beruházás, egy befektetés, vagy éppen egy márkának a megjelenése?
Hát akár hiszik a tisztelt hallgatók, akár nem, a kínaiak esetében nagyon fontos az, amit ők mindig hangsúlyoznak is, és rájöttünk, hogy nem csak nyilatkozatok szintjén, hanem tényleg komolyan veszik, hogy nekik fontos a kapcsolatrendszer, ők úgy fogalmazok, hogy a barátság, az üzleti barátság, tehát egészen addig kell sokszor találkozni, és sokféle környezetben, privát környezetben, üzleti környezetben megbeszélni a dolgokat, amik tulajdonképpen elhiszik rólad, hogy te azt szeretnéd, amit mondasz, és valahogy bennünk is kialakult, hogy most már mi is érezzük, hogy mi is szeretnénk velük sokszor találkozni, hogy mi is elhiggyük, hogy amit ők mondanak, az valóban úgy van. Tehát ehhez sok idő kell, meglepően sok idő kell. Európában, vagy talán a nyugati megközelítésben ahhoz vagyunk szokva, hogy találkozunk, megbeszélünk, egy pár e-mailt váltunk, aláírunk egy papírt, és onnantól kezdve mindenki nagyjából tudja, hogy mi a feladata. Itt ez sokkal hosszabb folyamat.
Hát azóta egyébként az MG magyarországi hálózata, márkahálózata, ha jól tudom, 24 tagú kereskedésetek van már az ország szerte, és ti vagytok a generál importőr, tehát a gyári képviselet. Szóval hát bizonyítottátok az MG-vel is, hát meg maga a márka természetesen, hogy igenis van létjogosultsága a piacon, olyannyira, hogy igen sokat látni már ebből a márkából, különböző modellváltozataiból a magyar utakon is. Most jártam nemrégiben Spanyolországba, teli van MG márkájú autóval. Szóval ez a bejövetel, megtelepedés nyilvánvalóan már megágyazott a következő etapnak, tehát mondhatjuk azt, hogy a ismerkedési szakasz lerövidült, gondolom.
Abszolút így van, és ez a legfontosabb tapasztalatunk az MG bevezetése kapcsán, amikor most már jóval több mint 2 évvel ezelőtt állítottuk össze a marketing stratégiát, hogy akkor az MG-vel hogy kell kommunikálni, akkor az egyik ilyen kiemelt pont az volt, hogy kell-e nekünk külön magyarázni az érdeklődőknek, hogy egy mai kínai autó hogy néz ki, hogy a kínai autógyártás milyen minőségű, hogy a kínai autó tervezés, a hajtásláncok, stb. Tehát hol tart a kínai autóipar? És nagy örömmel, megnyugvással most már azt látjuk, hogy ezt nem is nagyon kellett magyarázni, és ma már, ugye 2 évvel utána nem kell magyarázni azt, hogy ami még sok ember fejében benne volt, talán még benne van, hogy a kínai autógyár az olyan kis kínai autó, az olyan kis csúnya, meg béna, de olcsó legalább, az már rég nem így függ össze, tehát nagyon tetszetős autók, nagyon modern dizájnú autók és modern hajtáslánccal rendelkező autókat gyárt Kína.
Kívülállóként én úgy látom, hogy kétfajta kínai autó létezik. Az egyik az, amikor valami nagy márkával közösen boltolnak, általában, ugye, sőt, kötelező Kínában bevenni egy kínai céget egy külföldi nagy márkának az üzeméhez, tehát a Volkswagen is egy kínaival közösen gyárt, két telephelyen is ráadásul, és két kínai céggel közösen autókat, a Mercedesnek is be kellett vennie a buliba egy kínai céget, tehát ott hatalmas tudásra tettek szert, és ilyenkor ugye gyártják azokat a termékeket, amelyeket már jól ismerünk abban a minőségben. És aztán vannak azok a márkák, amelyekre sose hallottunk, azok kínaiak, sokszor pár éves friss márkákról van szó. Ezekkel kapcsolatban az ember nem gyanakvó?
De, abszolút. Tehát te is tudod, Frici, hogy század bőven meghaladó kínai márka vagy autógyár létezik. Ezeknek a többségének a fejében már megfordult, hogy körül kellene nézni Európába, és esetleg akkor az értékesítést Európában felfuttatni. Ezeknek a nagy része, hát tisztelettel mondom, de nagy része nem hiteles projekt. Tehát igen, körbenéznek, aztán rájönnek, hogy ez túl komplikált, lehet, hogy a modellpaletta nem illik Európához. Sok-sok olyan tényező, ami miatt kieshet egy márka, és nagyon sokan ki is esnek. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valakinek ténylegesen hiteles európai stratégiája legyen, annak nagyon sok összetevője van. Az egyik fontos összetevő, hogy otthon elég nagy legyen, hogy egyáltalán ezt a költséget, mert ez egy nagyon jelentős beruházás, hogy Európában elindulni, ezt egyáltalán megengedhesse magának, és utána, ha megengedte magának azt a költséget, és rászánja a pénzt, akkor hozza létre az európai központját, az európai tudásbázist, az európai alkatrészraktárat, tehát ezek mind abszolút szükségesek ahhoz, hogy egy márka sikeres legyen Európában.
Hogyan választottatok ki a Szereszt és a DFS-kát? Tehát mi volt a latba, nyomott alatba mellettük, hogy letegyétek a garast, hogy azt mondjátok, hogy erre a két kínai gyártóra van szükségünk ebből a százból?
Egyrészt régóta tárgyalunk velük, tehát azért ott is különböző átszervezések, tehát nekik is meg kellett fogalmazni azt a stratégiát, de ezt hitelesen megfogalmazták, és mára már azt mondhatjuk, az egyik nagyon fontos szempont, amiatt így döntöttünk, egyébként zárójel, a mi oldalunkról is egy nagy beruházás, tehát nekünk sem mindegy, hogy melyik márkába ugrunk bele, és fogjuk a következő 10-20-100 évre képviselni Magyarországon. Ezért mi is nagyon nagyítóval néztük a lehetőségeket, és a Szereszt DFSK esetében ez, mindaz, amit az előbb említettem, megvan. Ők már több mint egy éve van európai központjuk. Azt, jól emlékszem, 2 éve már futtatják a norvég ilyen tesztprojekt, teszteladásokat. Van a európai alkatrészbázisuk, itt van Európában 40-50 kínai mérnök és szélszes és marketinges. Megvannak azok a szakemberek, akik itt élnek, egyébként Hollandiában, de Európában, tehát tudják, hogy miről beszélnek. Elérhetők üzleti órákban, nem kell a 6 óra időkülönbséget figyelembe venni, és velük kialakult az a személyes kapcsolat, amiben ők is hisznek bennünk, és mi is hiszünk bennük.
Az MG-vel azért már megszerzett tapasztalatok, gondolom, hogy elegendőek ahhoz, hogy eltervezétek, hogy hogyan kellene fölépíteni ezt az országos Szereszt és DFSK márkahálózatot. Hányra van szüksége ehhez a két márkának a képviseletéhez, mert nem kell túl licitálni, túl liegni, gondolom én, hogyha nincs akkora igény a vásárlók részéről. Viszont hogyha nagyon jó a kínálat árérték arányban, meg minőségben, és ezt már nagyon jól tudjátok, hiszen jó a szimata egy 35 éves cégnek, akkor viszont jól el lehet tervezni, hogy hogyan alakítsátok ki területileg ezt a hálózatot. Mi a terv?
Mindenképpen országos hálózattal szeretnénk indulni, tehát nem szeretnénk, nem is tervezzük azt, hogy mi elkezdjük, aztán majd egyszer valamikor csatlakoznak, esetleg más nagyobb városokból kereskedő kollégák. Azt gondoljuk, hogy a hitelességhez beleszámít, és fontos az, hogy tényleg elérhető legyen az autó, hogyha elkezdünk kommunikálni marketing, hogy itt van ez a két új márka, a Szereszt és a DFSK, akkor azt szeretnénk, hogy az elérhető legyen bizonyos vezetési távolságon belül mindenkinek az országban. Tehát mindenképpen legalább egy 5-6-7-8 fős márkakereskedői hálózatra számítunk már az induláskor, és ez természetesen nem azt jelenti, hogy akkor meg is állunk. A végső cél, ami mondjuk egy-másfél év tekintetében valósíthatunk meg, az a tényleg megyei szintű lefedettség legyen a két márkának.
Ha jól emlékszem, lehet, hogy megcsal az emlékezetem, de 12 márka kereskedésre indult az MG hálózatotok.
Hát képzeld el, hogy olyan jól sikerült, és akkora érdeklődés volt a
szakma. Azt akarom mondani, igen, egymás lábát taposták.
Ez így van, tehát egyébként a konkrét szám az 23, tehát gyakorlatilag majdnem minden megyében már jelen voltunk az indulás napján, szeptember 17-én szombaton.
Hallatlan siker volt ott a kereskedéseknél, láttam, igen. És hát, hogyha járok az ország különböző részén, mindenütt látom a régi nagy európai márkák zászlaja mellett, ott lobog az MG, és hát az utakon is látni.
Hát, és ezzel nagyon eltaláltad a másik lényeges pontot, hogy nem elég ott lenni X megyében, X nagyvárosban, de olyan partnerrel kell ott lenni, aki hiteles, aki 100 éve ott van, aki pénzügyileg stabil, és ahova bemegy egy érdeklődő, akkor ugyanazt, ahogy te az előbb mondtad, hogy elhisszük azt, hogy a Duna Auto tudja, hogy mit csinál, egy ilyen vidéki ismert kereskedő, és elhisszük azt, hogy nem véletlenül fogja képviselni ezt a két márkát.
És nem véletlenül fogjuk megvásárolni mi vásárlók ezt a két márkát, hogyha elmondod, hogy miért érdemes megvásárolni a két márkát.
A másik szempont, ami miatt kiválasztottuk ezt a gyárat a két márkával, a Szereszel és a DFSK-val, az pedig az volt, amit a bevezetődben én sem tudtam volna szebben megfogalmazni, hogy tényleg egy komplett palettáról beszélünk, és az olcsó, elérhető áru benzinestől a nagy teljesítményű, luxusba hajló elektromos vagy hatótávnövelt verzióktól tényleg minden megvan. Tehát a teljes hajtáslánc a tisztán benzinestől, a plug-in hibriden keresztül a hatótávnövelt és a tiszta elektromos, az árskálának is a teljes tartományát lefedi a két márka, illetve van személyautó és haszongépjármű, és ez egy fontos újdonság ilyen szempontból, hogy akkor megjelenik az első igazi kínai márka, aki haszongépjárművet is kínál.
Na hát ez nagyon érdekes lesz, de még egy kérdés itt a hajtásláncokkal kapcsolatban. Ez a hatótávnövelt hajtáslánc ugye azt jelenti, ami a piacon most van egy vagy két márkánál, összesen két modelljénél, tehát hogy elektromos autóként működik a kocsi, tehát a kerekeket villanymotor hajtja elő-hátul, hogyha négy kerekesről van szó, de van egy kis generátort hajtó kis benzinmotor pöfög benne. Ez a lényege, ugye önnek?
Ez a lényege, és a Szeresz kifejezetten stratégiai célként tűzte ki magának, és nagyon büszke arra, hogy ő milyen eredményeket ért el ebben a range extender, a hatótávnövelő kategóriában. Valóban a benzinmotor az csak áramot termel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy míg a tisztán elektromos verzióban egy 90 kWh akkumulátor van, addig a hatótávnövelt verzióban egy 40 kWh akkumulátor van, ami önmagában is azért egy komoly akkumulátor. Régen nagynak számított, ma már nem számít.
Ez azért komoly, hogy figyelj, van ilyen márka modellje a piacon, aminek, ha jól tudom, két vagy három kWh akkumulátor van, ami csak egy pufferaksi, ezért azért elég gyakran megy a benzinmotor hallani. Hogyha 40 kWh teszel be, akkor igen ritkán kell bekapcsolni a magának a...
Igen, ez azt gondolom, hogy tényleg egyedülálló ez az összeállítás, ez a műszaki megoldás. Ezzel a 40 kWh aksival egyébként 160 km tisztán elektromos hatótávot tud az autó.
Az
nekem például ahhoz, hogy minden nap munkába járjak meg haza, egy hétig elég lenne ez a 160 km, de ha el akarok indulni akár vidékre, mondjuk márkakereskedőket látogatni, vagy a családdal Horvátországba nyaralni, akkor viszont ott van az a hatótávnövelő, és egyébként a Szeresz 5 modell tekintetében a gyári adat szerint ez több mint 1400 km hatótáv, ha tele van töltve az akkumulátor is, és a benzintank is, és úgy indulok el.
Árakról nem beszéltünk, de azért mutasd be a Szereszt és a DFSK-t, hogy pontosan milyen modelleket, milyen kategóriájút fogtok forgalmazni.
Ja, különböztessük meg először is a két márkát. Említettem, hogy a gyakorlatilag a teljes ártartományt lefedik. Kezdjük talán a DFSK-val. A DFSK-t én magamnak úgy fogalmazom meg, hogy az elérhető áru autó. Ezek szerint tényleg az alapvető benzinmotortól indulunk. Egyébként három modell lesz az induláskor, egy B-kategóriás városi SUV, közel 4 méter 40 centis mérettel, tehát a B-ben elég nagynak számít, de igen. Lesz egy nagyobb testvére, ez a DFSK 500-as, nagyobb testvére a DFSK 600, ami már C-kategóriás autó, ez 4 méter 70 körül van, és van még egy nagyobb testvére, egy D-kategóriás, ami viszont már plug-in hibrid kivitel, ez az E5-ös modell. Hogyha megnézzük a szerez kínálatát, akkor ott is a hasonló méretekben tudunk gondolkozni. Ott van egy tisztán elektromos B, ami egyébként a DFSK testvére modellje, nem véletlenül pont ugye milliméterre megegyezik a hossza, szintén közel 4 méter 40. És utána a szerez 5, ez technikai értelemben egyfajta zászlós hajója a márkának. Ő 4 méter 70 valamennyi, tehát ő inkább már D-be hajlik, és technológiában és teljesítményben csak egy adat 575 lóerős és 3.7-es gyorsulása van, tehát kifejezetten ezt a célközönséget pályázzuk meg vele. Van a nagy testvér, a Szerez 7, ami már egy E-kategóriás, tehát 5 méter 2 centi egyébként, az már kifejezetten a luxus üzleti, hát nem limuzin, hanem SUV, de körülbelül így kell elképzelni.
Ezek szerintem is lesz limuzin változat egyik márkánál sem?
Most az induláskor nem, de tudjuk, hogy a márka paletta tervében benne vannak a hagyományosabb limuzin formájú autók.
Szerintem egyébként nagyon sok vállalkozót tűzbe hoz majd a kínálat, amit mindjárt felsorolni. A DFSK-nak ugyanis kis haszonjármű portfólió is van.
Igen, és ezt is úgy kell elképzelni, mert mi roppant módon örülünk, hogy elég széles a tartomány, olyan értelemben, hogy vannak a árakról nem beszéltek, tényleg nagyon olcsó, simán benzines kivitelű, ilyen gyakorlatilag városi áruszállításra, a platós és dobozos kivitelben is, illetve a modernebb fejlesztés következményeképpen ott is vannak már a tisztán elektromos hajtású. Azt gondolom, hogy a DFSK ebben a szegmensben, az elektromos hajtású haszongépjárművek szegmensében egy teljesen új árszínvonalat fog behozni az országba.
Hogy elnéztem a fotókat, egyébként egyet meg kellett állapítanom, hogy véget ért a távol-keleti ilyen-olyan furcsa stílusú tervezés. Hát ezek az autók egyike másika iránymutató is lehetne az európai autógyártásnak. Olyan szépek, kiforrottak, láthatóan teri van európai mérnökkel a tervezőcsapat. Kérdés az, hogy a garanciális háttere is ilyen izmos ezeknek a cég márkáknak és modelleknek, mint amilyen a kínálatuk.
Mindenképpen azzal számolunk, hogy egy nagyon erős garanciális csomag lesz mind a két márka esetében. Részleteket még nem szeretnénk elárulni, és még kicsit messze is vagyunk attól, hogy azt tervezzük egyébként, hogy még év vége előtt ténylegesen elindulunk legalább 5-6 helyen az országban, és akkor lesz minden adat, árak és garanciás feltételek, de nyilván egy új márkának egy erős csomagot kell összeállítani ahhoz, hogy sikeres tudjon lenni.
Kishaszon járművek terén kínai felhozatal egyáltalán nincs az országban. Nagyon nagy próbája lesz és tesztje ennek a lehetőségnek. Milyen a piackutatásotok, mit jelez előre, mennyire van érdeklődés?
Azt látjuk, hogy a legtöbb kínai autógyártó egyébként is elektromos vonalon képviseli magát, tehát személyautóban is az elektromos piacban gondolkoznak, és ugyanígy a kis haszongépjármű vonalon is elektromos, csak elektromos kínálatuk van, és azért örülünk nagyon az DFSK palettájának, mert el tudunk indulni tényleg az nagyon elérhető áru benzinestől, és azt gondoljuk, hogy az elején valószínűleg ez fogja vinni azért a nagyobb darabszámot, de látjuk azt, hogy ez a last mile delivery, utolsó mérföldes kiszállítás és az városi kiszállítás tekintetében az elektromosoknak egyre nagyobb szerepük jut, úgyhogy távlatilag pedig azt gondoljuk, az elektromos lesz a nyerő.
Egy percünk marad, egy fontos kérdés, hogy 27 márkát képvisel a Duna Auto cégcsoport, példátlan egyébként ebben az egész régióban, hogy létezik egy ilyen cég, aki ilyen gazdag választékkal is, ráadásul több gyári képviselettel is rendelkezik, és hát eléggé megleptétek itt a magyar piacot az MG behozatalával, most meg ezzel a másik két kínaival. van még a tartsajatokban egyéb meglepetés?
Hát hadd fogalmazzam úgy, hogy hiszünk abban, biztosak vagyunk abban, hogy a kínai autógyártás ki fogja hasítani azt a szeletet a magyar autópiacból is, az európaiból is, ami szerintem kétszámjegyű lesz, és mi szeretnénk ennek egy jelentős szereplője lenni.
Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Markó Zoltánt, a Duna Autó cégcsoport üzletfejlesztési igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.